Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, a mai délelőtti alkalommal kicsit eltér a vezérfonal szerint kijelölt igétől. Egy alkalmi igét kerestem, amely az úrvacsorai alkalomra, illetve az ezt követendő majd tagfelvételi alkalmunkra is egy picikét szeretne útmutatást adni, figyelmet fölhívni és figyelmet szegezni. És ennél fogva, ezzel a mai délelőtti alkalommal Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből szeretnék egy jól ismert igeszakaszt olvasni, a második részből, az 5. verstől a 11. versig teljedő igeszakasz alapján. Ugye Pál apostolnak Filippi beliekhez írott levelének második részéből, az 5. verstől az úgynevezett Krisztus himnuszt szeretném, hogyha elolvasnánk, és fönnállva követnénk ezt figyelemmel Isten igéjéből. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, drága mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy ezen a mai délelőttön újra önmagad, a te fiad áldozatát szeretnéd a középpontba helyezni. És köszönjük, Urunk, hogy ezzel szeretnél emlékeztetni bennünket arra, hogy mire lettünk elhívva, megváltva, és milyen óriási ár volt az, amit te megfizettél a Golgotai kereszten, hogy mi éljünk, szabadságban élhessünk, békességben lehessünk egymással és legfőképpen veled. Urunk, szeretnénk ezen a mai délelőttön is mélyebbre tekinteni ebben az igében, megérteni ennek jelentőségét, ennek hatásait a mi életünkre, és segíts, Urunk, hogyha megértettük, ha megértünk az üzenetből valamit, akkor annak megvalósítására is hadd tudjunk törekedni a te kegyelmed által. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, akik csütörtökön együtt voltunk, a testvéreknek bevallottam azt, hogy nem vagyok jó abban, hogy vidám történeteket meséljek. Valahogy nem tudtam megegyezni sohasem a vicceket. És hasonlóképpen van még egy másik gyengeségem, ami kicsit ehhez hasonló, hogy a találós kérdésekben sem vagyok igazából nagyon jó. Nem tudom, ki az, aki meg tudta fejteni azokat a találós kérdéseknek a megoldásait, amelyeket időnként a tankönyvekben is itt-ott lehetett hallani, vagy egyáltalán hallunk. Na, én ebben sem voltam jó soha. Mégis, amikor készültem erre a mai délelőtti szolgálatomra, akkor egy találós kérdés került a szemem ügyébe, és hát leírtam magamnak ezt, mert elmondani nem se tudtam volna. Úgyhogy leírtam magamnak, és ezt én felolvastam a testvéreknek, és csak azért, hogy egy kicsikét úgy ébredezzünk így a vasárnap reggeli pihenésünkből. Próbáljuk megfejteni, vajon mit jelenthet ez a találós kérdés. A következőképpen szól. Gyökerei belül vannak, a gyümölcse viszont kívül. A legjobb barátunk, vagy a legnagyobb ellenségünk. Őszintébb és következetesebb, mint a szavaink, és bár külsőleg megjelenés, de a múltbéli belső megtapasztalásaink alapozzák meg. Hozzánk vonz, vagy eltaszít más embereket tőlünk. Múltunk könyvtára, jelenünk szónoka, jövünk profétája. Nem tudom, van-e, aki ebből ki tudja találni, mi ez? Én se tudtam, de ezt tudom, hogy nem segít rajtunk, de én se tudtam. Az volt a jó, hogy oda volt alulra írva apró betűről, mi volt a megoldás. Hát jó, nem egészen ez. Mondjuk, hogyha most nagyon szőrös szívű vagyok, és most tételezzük, hogy most az vagyok, akkor nem jó, mert egyetlen szó, egy idegen szó ennek a jelentés, az pedig az, hogy attitűd. Attitűd. Nem szeretek ilyen szót használni szószéken, úgyhogy megmagyarázom, mit jelent ez, tehát lelkület. Inkább lelkület, szívbeli állapot, tehát igazából, ha a szívnél gondolkoztunk, akkor nem rossz helyen gondolkoztunk, de nem csupán a szív, hanem a szívünknek az állapota, a szívünknek a lelkülete. És tulajdonképpen azért hoztam ezt a találós kérdést a testvérek elé, mert azt gondolom, hogy jó bevezetője annak, amiről ezen a mai délután szeretnék szólni a testvéreknek, mindannyiunknak, azoknak is, akik igazából úrvacsorára készülünk ezen a mai délelőtti Isten tiszteleten, és szeretnénk az Úr asztalához járulni, de azokhoz is, akik még ezt ebben a hónapban nem tudják megtenni velünk, de készülnek arra, hogy a jövő hónapban már ők is. És azt gondolom, hogy egy olyan téma ez, amely mindannyiunk számára üzenettel bíró téma, és bennünket foglalkoztató téma is, hogy bizonyos élethelyzetekre hogyan reagálok? Bizonyos élethelyzetekben hogyan kellene reagálnom, mint Isten gyermeke, mint hívő ember, mert azt gondolom, hogy ezek az attitűdök, vagy ezek a lelki állapotok, vagy lelki indulatok azok, amelyek meghatározzák, és meghatározhatják az egész életünket, hogy valójában hogyan tudunk végigmenni ezen a földi életpályán, hogyan tudjuk átélni, vagy ha tetszik, túlélni bizonyos élethelyzeteket, és hogyan tudunk majd ebből a földi élet szférából, majd amikor eljön az ideje, majd kilépni, és odalépni majd a mennyei atya elé, ennek a kimenetelét mind meghatározza ez a lelki indulat. De azt gondolom, hogy ennél tovább is megy, mert nem csak úgy általában a földi életünk bizonyos dolgaiban való kimenetelt határoz meg, hanem meg tudja határozni a lelki indulatunk, az aktuális lelki indulatunk azt is, hogy hogyan tudok szolgálni alkalmasint bent a gyülekezetben a testvérek között, a testvérek felé, hogyan tudok szolgálni az emberek felé a gyülekezet falain kívül, és hogyan tudok viszonyulni éppen a szolgálataim által a mindenható Istenhez, a mi Urunkhoz, akinek a gyermeke lettem, vagy gyermeke készülök éppen lenni. Mind-mind köze van ehhez a lelki indulathoz, amiről beszéltünk, és ugye bár azt mindannyian jól tudjuk, hogy bár szeretnénk hívő emberként elkerülni bizonyos dolgokat az életben, bizonyos érzéseket, bizonyos élethelyzeteket, ugye nagyon sokan prédikálnak is erről, hamis evangéliumot hirdetve, hogyha az Isten gyermeke leszel, akkor soha nem leszel majd beteg, meg soha nem leszel majd igazából balszerencsés, hanem csak csupa jó dolgok fognak majd téged érni. Nagyon lehetett kaszálni az elmúlt 20 évben Magyarországon is ezzel az evangéliummal egyébként. Tehát erre tömegesen jött ki mindenki, ha előrehívás volt, nem mindenki szeretett boldog lenni. Mindenki szerette volna, hogyha nem lett szerencsétlen az élete, vagy nem érné több balszerencse, és amikor erre szólt a fölírás, hogy ki szeretne így élni, akkor mindenki jelentkezett, persze, csak hát ez így nem igaz. Isten nem ígért nekünk ilyet, hanem nagyon is azt tapasztaljuk, hogy olykor-olykor ugyanazok a fájdalmak, ugyanazok a veszteségek, ugyanazok a megpróbáltatások érnek bennünket is el, mint elérnek bármely embert, akik mondjuk nem annyira hisznek Istenben, vagy nem járnak imaházba, nem járnak gyülekezetbe, nem olvasnak Bibliát, vagy nem is imádkoznak Istenhez, mégis ugyanazok érik el őket is, mint bennünket. És igazából a különbség a hívő és a nem hívő ember életében, e tekintetben a reagáláson van, hogy hogyan reagálunk azokra a helyzetekre, amelyek időnként megpróbálnak, időnként elszomorítanak, időnként talán nagyon is kikezdeni próbálják a mi hitünket, hogy hogyan reagálunk, és igazából az, hogy bizonyos élethelyzetekre hogyan akarunk reagálni, azt a tetszik, a hozzáállásunk is dönti el, milyen lelki indulattal akarjuk ezt átélni, megélni, vagy ha tetszik, milyen színekben akarjuk átélni ezeket. A Nelly fejlesztő pedagógusnak is mondják őt, időnként ő szokott a gyerekekkel úgy is foglalkozni, hogy beül velük egy szobába, egy kis terembe, és akkor kéri őket, hogy rajzoljanak valamit. főleg inkább olyan gyerekeket szokott így elvinni időnként ilyen foglalkozásra, akikről tudja azt, hogy nem egyszerű gyerekek, is fogalmazunk így, és akkor ezt így azt mondja, nagyon sok mindent elmond. És azt mondja, mindig számára nagyon sokat jelent az már önmagában, hogy amikor a gyereket elkezdi rajzoltatni, hogy a gyerek milyen színekkel rajzol. Milyen színekkel kezd rajzolni. Ki van téve egy csomó színes ceruza, vagy zsírkréta, mindenféle színben, és azt mondja, nagyon sokat elárul, hogy a gyerek, amikor elkezd rajzolni, akkor milyen színeket kezd el venni. És azt mondja, hogy általában a problémás gyerekek, azok általában mindig a sötét színekkel, általában a feketével, vagy a szürkének különbözőféle árnyalataival kezdi el a maga rajzait elkészíteni. Ez valamikor néha szabad rajz, azt rajzol, amit akar, valamikor néha ő mondta meg, hogy mit rajzoljon le, hogy képzelje el, és azt rajzolja le, és ő választhatja meg, hogy milyen színnel teszi ezt. És a picikét testének a lelki indulatunk kérdése, amikor gondolkozunk, akkor valamilyen módon ebben is szabad gondolkoznunk, hogy nagyon sok ember úgy éli az életét, és úgy éli meg az élet helyzeteit, hogy általában vagy ilyen feketében éli meg, vagy a szürkének különbözőféle árnyalataiban, és persze vannak olyan, akik sokkal vidábbak színekkel is dolgoznak, és tudnak létezni, mert igazából egy életen át tanulják azt, amiről Pál apostol azt írta itt az 5. versben, hogy az az indulat legyen bennetek. Az a lelki indulat legyen bennetek, amely volt Jézus Krisztusban is. A példabeszédek könyvének 17. részében van egy nagyon jól ismert igevers, nagyon sokszor szoktuk itt idézni ezt, ami így szól, hogy a vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja, mondja a példabeszédek könyvének az írása, és ez mennyire igaz? Hogy a vidám szív alkalmasint bizonyos élethelyzetekben milyen orvosság tud lenni, és a bánatos lélek, a bánatos lelkülettel rendelkező ember pedig mennyire megnehezíti időnként a saját maga életét is. És amikor belecsöppenünk egy élethelyzetben, akkor nagyon sokszor meghatározza ennek az élethelyzetnek a kimenetelét az életünkre nézve, hogy milyen lelkülettel akarjuk azt fogadni. Megérteni az Isten igéjét, azt, hogy a hívőnek minden javára van, ez egy nagyon fontos lecke. És akkor válik nagyon fontossá, amikor talán az életünkben olyan élethelyzetek történnek, és olyan élethelyzetek kezdenek kibontakozni, amiben az emberben ott van az a kérdés, hogy rendben van, Uram, de ebben a helyzetben hogyan? Hogyan láthatom én meg ebben az élethelyzetben, amiben éppen most vagyok, hogy ebből nekem valami jól fog majd kisülni? Mert az, hogy milyen színben látjuk az életünket, vagy milyen színben akarjuk látni az életünket, ebben igenis, ha tetszik, mi nekünk van szabadságunk megválasztani azt a színt, hogy milyen színben akarjuk ezt látni, milyen lelkülettel akarjuk ezt igazából átélni. Nagy kérdés az tehát, hogyha megértjük, hogy a dolgoknak a hozzáállását hogyan határozza meg az életünk, akkor megérteni azt, hogy mi lesz ennek a dolognak a kimenetele, és hogy lesz ennek a dolognak a kimenetele az életünkben. Hogyan tudok jól reagálni ezekre? Hogyan tudok jól reagálni ezekre? És mivel évek óta talán az a tapasztalatom, hogy általában én mindig a feketének vagy a szürkének a színeivel szoktam általában dolgozni, és nincs az én színemen, a színpalettámon a vidámabb színek, akkor igazából három dolgot szeretnék ezzel kapcsolatosan a testvérek szívére helyezni. Az első dolog az, hogy megváltozhat az életünk és a lelki indulatunk, hogyha Jézus Krisztust tesszük követendő példává. Azt mondja Pál apostol, az az indulat legyen bennetek. És az a Pál apostol írja ezt, akiről tudjuk nagyon jól más levelekből, és ugye most a misszió utakkal is foglalkoztunk az elmúlt vasárnapokon, hogy Pál apostol nagyon sokféle helyzetet, élethelyzetet élt át, és élethelyzetet élt meg. Olyan élethelyzeteket, amelyekben, hogyha bárki közülünk benne lenne, lehet, hogy nagyon sokan föladtuk volna már. Régen feladtuk volna már. És Pál apostol igazából úgy élte ezt meg, hogy nem a lehetetlenség urát szolgálta ebben, mint hogy mi azt mondjuk, ez lehetetlen, ezt lehetetlen túlélni, lehetetlen ebből tovább menni, hanem a lehetőség urát imádta és abban bízott. Nem könnyelműen írja le ezeket a sorokat, amiket most itt olvastunk ebben az ige szakaszban, hogy az az indulat legyen bennetek, hanem olyan kemény és kőkemény tapasztalatok vannak mögötte, amelyek nyomán ő az egész szolgálatát így végezte. Emlékezünk csak vissza, ahogy elkezdte a szolgálatát, már rögtön a legelején elkezdték megvetni, aztán megverni. Elkezdték igazából menekülésre kényszeríteni, aztán hajótörést is szenvedett, és ami legjobban fájt neki, néha-néha az is megesett, hogy a testvérek körön belül támadták őt. És testvérek árulták őt igazából el. Igazából úgy is hívott őket, hogy áltestvérek. Nem igazi testvérek voltak, hanem áltestvérek. És Pál tanításában mégis pontosan, amikor ezeket az élethelyzeteket éli át, amikor ilyen tapasztalatok vannak az életében, akkor írja például azt le ebben a levélben, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Mert a lelki indulat nagyon meghatározza azt, hogy a mi élethelyzeteinkből hogyan tudunk jól kijönni, és mennyire tud az majd a mi javunkra fordulni. Azt gondolom, testvérek, hogy mi egyikünk sem éltünk úgy olyan élethelyzeteket át, és annyi megpróbáltatás, amit átélt Pál apostol. Pláne nem, amit átélt a megváltó. És mégis sokszor nekünk már elég egy pici szó, és sokszor lehervad az örömünk. Elég egy nem annyira biztató tekintet, és alább hagy a szolgálati kedvünk is, mert nagyon sok minden más. És az volt bennem a kérdés, hogy vajon ez lenne a Krisztus indulata? Hogy így reagálunk? Ez a természetes, hogyha valaki nem úgy néz rám, ha valaki nem úgy szól hozzám, ha valaki esetleg elfelejkezik rólam, akkor rögtön letörünk. A II. Világháború idején volt egy zsidó tudós ember, úgy hívták őt, hogy dr. Viktor Frankl, akit a nácik természetesen elfogtak, és egyfajta bizottság elé kellett nekik állniuk, vagy kellett neki állnia. Mindenét elvették, de olyannyira, hogy a ruháját is. És anyaszült mesztelenen ott állt ez az ember a náci tisztek előtt, levágták a szakállát, levágták a haját, és minden szőrzetét a testén, és ott állt, és azon gondolkozott, amíg ott állt ezek a tisztek előtt, hogy mi az, ami igazából nekem most maradt. Mi az, ami nekem most maradt. És hosszasan gondolkozott erről, amikor a cellájában is volt, és nagyon sokáig gondolkozott ezen, hogy igazából mi az, ami nekem most maradt. Amikor mindenemet elvették, mindenemben megaláztak. És hamarosan jött egy válasz, amelyet nagyon megjegyzett, és a válasz pedig az volt egy kérdés formájában, hogy ez attól függ, hogy te hogy viszonyulsz ehhez a helyzethez. Attól függ, hogy igazából hogy akarod ezt az egész helyzetet most megérni. A gyűlöletben, hogy te gyűlölöd őket, akik ezt tették veled, vagy pedig a megbocsátásban. És kész vagy megbocsátani nekik, annak ellenére, hogy azt tették veled, amit tettek. És esetleg, hogyha világosan belegondolunk ezekbe a kérdésekbe, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy az életünkben ezen a földön, amíg élünk, igazából kétféle módon lehet a dolgokhoz hozzáállni. Az egyik fajta dolog az, hogy azok a dolgok és problémák, amik az életünkben vannak, azok egyrésztről megoldhatók, és akkor meg kell oldani. A másik pedig az, hogyha nem megoldhatók, akkor az Isten kezébe teendők. Az Isten kezébe kell tenni. A másik gondolat, ami szeretnék a testvérek szívére helyezni, Az, hogy Jézus Krisztus legyen az igazi követendő példa. Az igazi követendő példa. Ugye mi eddig emberi példákról beszéltünk, illetve emberi példákat hoztam a testvérek elé, mert nyilván így könnyen megvilágítani nekünk, hogy miről van szó, és mit szeretnék a testvérek szívére helyezni. De nyilván, hogy ezek a példák csak segíthetnek bennünket bizonyos dolgokban, de az igazi követendő példa az mégiscsak Jézus Krisztus, mert ő az, aki megmenthet. Mert ő az, akitől igazán lehet tanulni ezt a lelkületi, indulati kérdést is. Ugye nagyon sokszor lehet azt mondani és hallani a gyülekezetben, hogy testvér, bejött a gyülekezetbe a világ. Ugye sokszor mondják idősebbek, fiatalabbakra, akik esetleg kicsikét könnyedebb zenével próbálják a gyülekezeti éneklést vinni. Igazából azt gondolom, hogy nem ez a lényeg, nem ez a fő szempont, hanem sokkal inkább az, hogy Isten szent lelkére tudjunk figyelni. Isten szent lelkére tudjunk figyelni. Mert hogyha egymásra figyelünk, ha egymást tesszük meg valamilyen szempontból példának, hogy szerintem neked ilyennek kéne lenned, neked meg olyannak, akkor nagyon hamar kialakul a versengésznek a szelleme. A Szentlélek általában onnan menekülőre szokta fogni a dolgokat. Jézus legyen az igazi példa. Ő legyen az igazi minta. El szeretnék mondani a testvéreknek egy saját történetet, amikor a hugomék fiatal házasok voltak, és elérkezett az első családi fészeknek a építésének az ideje. Az én volt sógorom, aki sajnos közben meghalt, ő kőműves volt, nagyon jó szakember volt, és hát megkért arra engem, hogy segítsek neki lambériázni. Nem tudom, ki tud lambériázni a testvérek közül, vagy ki csinált már ilyet. Akkor tehát nem lesz annyira nagyon nagy égő, amit most el fogok mondani a testvéreknek. Ugyanis én voltam a segédmester, vagy a segédmunkás helyesebben ebben a lambériázásban. És hát ugye, amikor lambériázik az ember, akkor hát ugye az úgy szokott valahogy történni, hogy kimérjük a pontos méreteket, és ugye van egy minta, ami az alapján majd aztán később ugye le kell várni a többi lambéria darabot. Most nem biztos, hogy szakszerűen mondom el, úgyhogy de a lényeg ez volt. Az én kedves sógorom ugyanígy kimérte a lambériának a méreteit, hogy ez majd pontosan stimmeljen mindenütt, ahol kell, és leadta nekem a mintát, hogy ezek alapján akkor jelöljem be a lambéria részen, és akkor szépen vágjam el. És hát ugye beindult az automatikus munka, leadta a mintát, behúztam, levágtam, és a mintát visszaadtam neki. Sógorom nem foglalkozott vele, ugye azt gondolom, megbízott benne, hogy ezt én tudom egyébként, és fogta a mintát, felszegelte a falra, és utána én aztán a mintának a mintájával szépen vittem végig az egészet. Ő pedig szépen rakta föl, és mire a végére értünk, akkor tulajdonképpen egy óriási hézag alakult ki. Ugye? Mert ilyen hibát nem szabad elkövetni, hogy a mintát feladjuk, hogy szegeljék oda. A minta alapján kellene a többit elvágni. Valamilyen módon, amikor azt mondja az ige, hogy Jézus legyen a példa, akkor igazából pont ezt akarja mondani, hogy mi se érjük be a mintának a mintájával. Mert abból katasztrófa szokott következni. De ugye kicsikét másik oldalról közelítsen meg, ki szokott fénymásolni a testvérek közül? Szoktunk bőven, ugye? Ez is hasonló a helyzet, amikor még dolgoztam irodában, ugye ezt elkövettem itt Nyitapitába. Ide adták nekem az eredeti példányt, és mondták, hogy le kell fénymásolni, lefénymásoltam szépen, és az eredetit véletlenül eredetit adtam vissza, vagy ki, a kezembe is a másolatot tettem úgy el, hogy abból majd továbbra is kell ugye majd gyártani dolgokat. És a fénymásoló nagyon rossz volt, és hogy bedugtam a másolatnak a másolatát, és tovább másoltam, egyre inkább elmosódtak, meg besötétettek, meg összefolytak, a betűk is a végén nem lehetett kiolvasni. Mert amikor valaki a mintának a mintájával akar dolgozni, akkor általában így jár. És amikor az ige azt mondja, hogy nekünk Jézusnak kell lenni a példaképnek, ő legyen az a követendő példa, akinek a lelki indulatát is mércéről kell kitűzni, és nem valami másolatot, akkor erre törekednünk kell, mert enélkül testvéreim katasztrofális állapotok állhatnak be a mi lelki életünkbe. Legyen ő a követendő minta. És igazából Amikor ébredésről beszélünk, és erről imádkozunk. És mennyire jó, hogyha az Úr megérinkítene bennünket, és örülök, hogy az imórai vezető testvér egy kicsit efele is elvitt bennünket ezen a mai délutánon, délőttön vagy reggelen, akkor igazából azt kell látnunk, hogy igazából ez a megújulás és ez az ébredés az igazából nem nagy látványos dolgokban szokott elindulni. Ez általában mindig úgy indult el, és erről beszélt Pál testvérem ezen a mai reggelen, csak én más szavakkal mondom, hogy rajzoljunk magunk körül egy kört, és álljunk abba bele. Azt mondjuk, hogy Uram, itt kezd el. A körön belül kezd el az ébredést. Azaz, hogy rajtam. Engem kezdj el formálni. Ne úgy általában kifele mutogassunk, és jó volt ez az illusztráció, és jó volt ez a bátorítás, hogy Uram, majd valahol másút, hanem rajzoljunk magunk köré egy kört, és Uram, itt kezd el az ébredés munkálni. És akkor fognak történni a dolgok. Akkor megtörténhet azt, hogy Isten tényleg elkezd munkálkodni. Jerry Kálmán sokszor szoktam a testvérek elé hozni, neki volt ezzel kapcsolatosan egy nagyon szép mondat, azt mondja, hogy a csoda az, ha valami kicsibe indul el, mert az Isten azt nagyjá tudja majd tenni. A csoda az, amikor valami kicsiben indul el, mert azt az Isten nagyjá tudja tenni. És ez a kicsi pont lehetsz te meg én. Aki beállunk ebbe a magunk köré rajzolt körbe, az mondjuk, hogy Uram, itt kezd el. Itt kezd el az ébredés munkálni. És még egy gondolatot szeretnék a testvérek szívére helyezni, hogy az örvendező élet, ahogy már mondottam, nem attól függ, hogy nem lesznek problémáink. Egyszer egy angolszász lelkész ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes, de bizarr illusztrációt hozott. Ugye ott arra Skócia környékén, tudjuk nagyon jól, hogy általában a templom kertben, vagy a templomnak az udvarán található egyben a temető is. És a lelkész, hogy egy kicsikét megvilágítsa azt, hogy igazából kinek van és kinek nincs problémája, kimutatott, és azt mondja, hogy a testvérek, neki nincsenek problémáik. Nekik már nincsenek. Ők már az Úrnál vannak. Ők jó vannak, de mindenki másnak vannak és lesznek problémáik. És e tekintetben van teendőnk. A kérdés csak az, testvéreim, hogy igazából ezek a gondok és ezek a problémák tudnak-e fényesíteni rajtunk, olyan szempontból, hogy fényesebbé tesznek, hogy még inkább tükrözzük Jézus lelkületét, még inkább ő rámutassunk, vagy pedig ezek a problémák lenyomnak bennünket. Az az indulat legyen bennetek, mondja az ige, és bátorít bennünket erre. És olyan szempontból bátorít, hogy erre lehet és szabad törekedni. Mert ezt valóban, ha tetszik, mi döntjük el. Hogy milyen színnel, milyen színekkel akarunk dolgozni. Mi döntjük el, hogy milyen módon, milyen hozzáállással akarunk részt venni egy-egy olyan élethelyzetben, amely lehet, hogy nem könnyű. Mert hát, amikor a világnak is fülig ér a szája, akkor könnyű örülni. Akkor nekünk is könnyű örülni. De így ezáltal még nem fogunk tudni bizonyságot tenni. De hogyha akkor is megmarad az öröm az életünkben, akkor is megmarad a reménység az életünkben, amikor erre talán emberileg nem sok okunk lenne, onnan lehet a bizonyságtételnek a szolgálatával számolni. Segítsen bennünket a mindenható Isten testvéreim, hogy ezt a lelkületet tanulva, és még inkább tanulva, hadd legyünk Jézusra mutató és Jézus Krisztus gyermekeiként élő tanítványai ebben a világban. Amen.